This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly.
Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead.
Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice.
They're going to wave him around. The throw misses a cutoff, man. Shot into the plate. Chanting Paul O'Neill's name.
Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into
the catcher. What a catch!
And what
Did
a
you see that?
Play by Jorge Posada with his bare hand.
That was unbelievable.
The baseball.
Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before.
Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9.
Judge hits one to center field and deep. Going back,
Love
Kiermaier.
It.
Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home runs by the Baby Bombers.
Center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out.
Rebell sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history.
First at bat of the game.
And there's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes.
Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Casa podcastjének a 107. adása, a mikrofonnál DS
és B.
Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, Mike most nem tudott sajnos jelen lenni ezen a felvételen, de a következő alkalomra remélhetőleg ő is csatlakozik már, és ismét teljes létszámban fogunk tudni megjelenni, illetve dumálni. Kezdjük a szokásos ajánlásokkal, és én át is adnám neked a szót, kezdte.
Rendben. Igazából megvolt már hét közepén, hogy kinek ajánlom, de nem tudtam, hogy hogy kötöm ehhez az adáshoz. De most rájöttem, hogy hogy fogom hozzá kötni, ugyanis Dwight Goodennek ajánlom ezt az adást, akinek hát a Mets fogja visszavonultatni a 16-os meccsszámát április 14-én, vasárnap. Ezt az adást április 8-án veszük föl, és Gooden egyez, hogy úgy kapcsolódik a podcasthez, hogy ugye Yankeesben is játszott, sőt no-hittert is dobott 1996-ban, és 1984. április 7-én debütált az MLB-ben, még a New York Mets mezében, úgyhogy pont tegnap vettük volna fel az adást, akkor pontosan, napra pontos lett volna, de így is kapcsolódik az adáshoz, és igazából összeültem egy olyan játékos, aki annak ellenére imádunk, hogy a meccsben is megfordult.
Hát igen, hát a 96-os csapat az főleg nekem ugye nagy szívszerelmem, az volt az első bajnoki cím, amit már úgy helyjel közzel tudtam követni. Szóval persze, hát onnan mindenki nekem külön kis helyet foglal el a kedvenceim között, Goodennel együtt, főleg ugye neki a no-hitter abban az évben.
Egyébként Darius Strawberry mezőt is visszavonultatják idén, majd azt június 1-én.
Nice.
Ki kéne menni?
Ez rajtam nem múlik. Szóval szépen megyünk.
A City Fieldre?
Igen, oda. De amúgy tényleg ilyen kizmezve.
Ja,
ja. Hát, ha valami, akkor az összehozná ott a szurkolókat, azt tudni.
Vajon ott is levetetik, mint a ilyen kis stadiumban, a Bécserben a Syndergaard vezes srác.
Igen. Aztán meg azért se szegették, már levette. Az, azt tetszett, hogy a saját haverjai is szivatták. Jó, én is New Yorki sportvonalon maradok, de én másik sportágban. A New York Rangers jégkorong csapatának, nem tudom már hányadik alkalommal ajánlom nekik egyébként a podcast éppen aktuális adását, de nekem is éppen tegnap, vagyis hát ma hajnalban alakult, tegnapról mára alakult úgy, hogy ők lesznek az ajánlásom, ugyanis megverték a Montreal Canadiens csapatát hajnalban, amivel megszerezték az 53. győzelmüket, ami franchise rekord, legalábbis annak a behozatala, méghozzá 2014-15-ben már volt egy 53 győzelmes szezonjuk, és ezzel most ezt beállították, ezt a csapatrekordot, ami ugye Original Six csapat révén azért nem kis dolog, és van még 4 mérkőzésük hátra, szóval simán lehet, hogy rekorddöntés is lesz ebből. Alig várom már a rájátszást, hogy meginduljon. Számomra egyébként ez a legjobb része az évnek is sport szempontjából, mert ugye a jégkorong meg az NBA rájátszás az már lassan indul, baseball szezon már megy, tehát így ilyenkor tényleg ez a nincs elég ideje az embernek arra, hogy mindent kövessen kb. Amit szeret, főleg, hogyha ugye a kedvelt csapatok éppen jól is szerepelnek, mint ahogy nálam, amikor... ez most ugye halmozottan fennáll.
Egyszerre játszanak, és akkor egy este 2-3 meccset kell figyelni.
Igen, és akkor ilyen megosztott képernyőn a streamek egymás.
Úgyhogy ha valami csoda folytán becsúszunk, akkor újra lehetne Rangers Penguins első kör?
Egészen valószínű, hogy az lenne, akkor legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogyha a Rangers meg tudja tartani az első helyet ugye a keleti konferenciában, akkor a második wildcardossal fognak játszani, amiért ugye most megy az óriási nagy harc. Ott nem is tudom, legalább hogy 5 csapat van talán, akik így hajtanak rá, tehát az nagyon kemény.
Igen, és az Islanders a harmadik a Metropolitanben, de...
Megelőzték a Philly-t, igen.
2 pontra vannak a Penguins, igazából 2 helyet lehet ugrani, szóval és inkább...
mi még egyébként 2 játszunk az Islanders ellen, meg 1 a Philly ellen.
Nice.
Szóval elősegíthetjük, hogy kikaparhatjuk nektek a gesztenyét részben.
Akkor jövő hét végén szeretném nektek ajánlani. Nem tudom, mennyire szeretnék egy újabb elsőkörös kizuhanást végignézni, de hát ha bele...
Ezzel hidd el, hogy én is így vagyok. Tavaly New Jersey elleni botrányos szereplés után én is nagyon így vagyok vele, hogy nem szeretnék egy elsőkörös kizúgást, főleg nem a Pittsburgh ellen.
De a Pittsburgh mi a szar lett, hogy ilyen nagyon rosszak?
Nem tudom, annyira én őket nem követtem, csak mindig ugye a Rangers elleni meccseiket láttam.
Ugye a Jack Hughes sérült volt, de azért nem annyira hosszú ideig.
De az nem indokolná szerintem ezt, hogy ennyire hátul vannak. Ráadásul jönnek ugye jövőre Prágába. A Buffalo Sabres ellen játszanak 2 meccset majd, és az mind a 2 rendesen és alapszakasz lesz már. Mm. Ott kezdik majd. Gondolkodtam is rajta, hogy ki kéne menni, de aztán végül is elvetettem, mert nem akartam annyit adni rá, hogy amennyit kértek érte.
Ja. De Rangers is játszott majd előszezon meccset, nem? Vagy valami
volt valamikor pár éve szerintem, igen. Meg idén lesz még Florida, akarok hülyeséget mondani, Florida is fog játszani valakivel, meg Finnországban. Majd ősszel valamikor. Dallas Stars, Florida Panthers. No, igen, tehát hamarosan indul az NHL rájátszás, és hát meglátjuk, hogy melyik csapat meddig jut majd. Egyébként úgy, ahogy eddig is, valószínűleg majd az NBA meg az NHL playoffokról majd hírt adunk itt a podcastben is, legalábbis említés szinten mindig, hogy éppen hogy állnak a párharcok, meg kik jutottak tovább, kik estek ki. De hát akkor ugorjunk most már a fő témánkra, a kedvenc kis baseball csapatunkra, a New York Yankees-re. És akkor nézzük, hogy az előző adás óta mi történt a csapat házatáján, kezdve a mérkőzésekkel. Ugye ott hagytuk abba a múlt héten, hogy a Houston Astros ellen egy zseniálisan jó szezonkezdést produkált a Yankees. 4 mérkőzést játszottunk Houstonban, mind a 4-et megnyertük. Utána következett egy Arizona Diamondbacks elleni széria, amit szintén sikerült megnyernünk, ezt már nem söpréssel, de így is 2-1-re győzetelmeskedtünk. Az első mérkőzésen 5-2-es győzelmet sikerült aratni. Louis Gill folytatta a kezdődobóinknak a jó szériáját, és elég pofás kis első startot hozott össze. Az ütők pedig a meccs elején döntésre vitték a dolgot, 3 inning alatt szereztek 5 pontot. Gill végül 4.2 harmad inning alatt egy ütést és egy pontot adott fel, valamint 3 sétát, viszont kiosztott 6 strikeoutot. Anthony Volpe volt a meccs egyik hőse, ő 4-4-gel zárt, ebből ütött 2 duplát, és 2 pontot is szerzett, valamint 1 RBI került még a neve mellé.
Ilyen korai szezon mint, ahogy elég könnyen lekapja a dobóinkat.
Igen.
Majdnem 5 inning előtt.
Igen, hát ugye Strowman eddig, aki a legtöbbet volt fönt, ő 2 meccs alatt, ugye 12 inningnél jár eddig, vagy 2 start alatt. Senki más, csak Nestor Cortezon, azt hiszem 10 inningnél, és mindenki más ennél kevesebb 2 start alatt.
Igen, mert pont volt a Blue Jays elleni második meccs, és mit tudok a startja, és nagyon kamilláztam, de az megmaradt, hogy végig is beszélik, hogy hát... Bunt, azt nem zavarja, hogy 5 inningnél van a win, Schmidt is 4,1-nél szedte, vagy 6-1-es előnybe.
Igen.
Mondjuk 90 dobás körül játszott, 90-nél, vagy 91-nél, de igen, hát hírt is lekapta simán, pedig még benne volt szerintem pár out, de mindegy, hát jött.
Igen. Viszont én pont ugye én is ezt felírtam magamnak egyébként, csak itt a Toronto elleni széria utánra akartam időzíteni, de mindegy, hogyha már így szóba hoztad. Én tartok tőle egy picit egyébként, hogyha ez a trend ez nem változik, mondjuk én nem Boone szempontjából, hanem inkább a kezdődobóink szempontjából nézném a dolgot, hogy tényleg annyira sok dobásnál járnak nagyon hamar, hogy van, amikor tényleg Boone-nak nem is nagyon van más lehetősége szerintem, mint hogy lecserélje őket. Ugye azt tudjuk, hogy a Yankees az mindig is nagyon konzervatív volt így a dobókkal kapcsolatban, főleg a kezdőkkel kapcsolatban, mármint ami a dobás számot illeti, és inkább hamarabb kapják le őket, mint később. Viszont így a bullpen az hatalmas terhelésnek van kitéve már most, és ez, hogyha később nem változik, az ott a Scranton Shuttle az nem fog segíteni.
Igen, és ez a middle relief az nem egy életbiztosítás, Luke Weaver, meg Birdie, meg nem is tudom, mert Birdie a meccs végén is követették, nem tudom, Marinacci, jó, valami a fene van.
Igen, meg másrészt ugye, meg hogy most még így tényleg az új neveket, akik újak a csapatban, őket most még így próbálgatja szerintem Boone is, hogy kit hol lehet bevetni, meg kikerül bele így a bizalmi körbe, úgymond.
Hát igen. Ezt mindig érdekes lesz figyelni, de igen, abból a szempontból, hogy nyilván 90 dobás után már is indokolt, mert ez a trend fogja hagyni, mondjuk Schmidtet 110 dobást elengedni, csak is feltűnt, hogy igazából elég nagy előnyünk volt, és nem volt akkora nagy veszélybe Schmidt, hanem ütöttek róla egy duplát, vagy valami ilyesmi. Igazából simán fel lehetett volna hagyni. Nem, egy bocsokkal előttem előre a poént.
Mi nem, mondom, hogy így végül is jó is, hogy szóba kerül. De amúgy meg akkor én hoztam volna szóba.
És itt az 5. győzelmünk után szerintem elhittük, hogy a bab is hús. A második meccsen az Arizona szépen nyakon öntött minket azzal a bizonyos jeges vödörrel, vagyis 7-0-ás vereséget szenvedtünk. ez volt a szezon első igazán rossz meccse. Cortez ismét nagyon rossz első inninggel készült, 3 pontot adott fel, viszont utána 4 további játékrészt lehozott kiválóan. Talán Severino volt így tavaly, hogy az első inningje volt, azt nem is tudom ki, de...
Ezeket szerintem ő? Értem. Igen. Hát ilyenkor kell az openertől.
Igen. Viszont tehát a bullpen sem tudott felnőni a feladathoz, az ütőink pedig az egész meccsen semmit nem csináltak, úgyhogy esélyünk sem volt a győzelemre. Hát ez becsúszik az ilyen azért.
Igen, ez így jó nagy pofon volt az előző öt meccs után.
Igen.
De aztán sikerült visszatérni a győztes útra a 3. mérkőzésen, széria zárón, és ezzel ugye nem csak a mérkőzést, hanem a párharcot is behúztuk. Rendes játékidő végén 2-2 volt az állás, a vége pedig 6-5 lett ilyen kizjavára. Carlos Rodon 2 szóló homerunt adott fel, ezen kívül viszont elég jó volt. Aaron Judge pedig vágott egy 2 pontos homerunt így a két arizonai hazafutás között, egy közé ékelve, és ezzel alakult ki már elég korán a 2-2-es állás, utána ez maradt is végéig. Aztán a hosszabbításban Alex Verdugo megszerezte első ilyen ki homerunját, de ezt még kiegyenlítette a Diamondbacks, ugye itt a Phantom futó miatt ez is 2 pontos homer volt. Aztán a 11-ben is szereztünk 2 pontot, itt Aaron Judge vágott egy RBI singlit, az volt végül a győztes pont, az lett a 6. pontunk, és erre már csak egyel tudott válaszolni a D-backs, és így sikerült végül is győzedelmeskedni. Utána pedig jött az első hazai szériánk.
Így van, utaztunk haza, pénteken volt a home opener, Toronto Blue Jays érte a megtiszteltetés, hogy az első bronxi szériában szerepelhetnek, és el is rontották az örömünket, és egy nagyon, hát én azt mondom, hogy sima győzelmet arattak, bár az eredmény az 3-0 lett, de gyakorlatilag is emlékszem, hogy lett volna olyan, hogy óriási veszélyt jelentettünk volna a pontszerzésre. Az ütőink ismét szabadnapot vettek ki, és így mondtam rossz volt nézni ezt a meccset.
Igen, és ráadásul ilyen késő délutáni meccs volt, ugye, vagy kora délutáni meccs volt, ugye New Yorkban, tehát így nálunk is én este, nem is tudom, 7:30 vagy mikor kezdődött. Tehát így fantasztikus, legalább nem kellett felmaradni miatta, de hát így is végignéztük.
Hát, Dan Stroman az, akit nagyon meg lehet dicsérni, megint nagyon királykezdés produkált, és 6 nagyszerű inning alatt pontot sem adott fel. Ütésben pedig Anthony Volpit lehet kiemelni, aki 2 találattal zárt. És ez volt a 9. alkalom, hogy a Yankees nem szerzett pontot a hazai szezonnyitóján, és legutóbb erre 1967-ben került sor. Ez nem ma volt.
Hát nem ma, hanem tegnap előtt.
Ja, igen.
Igen, egyébként az a vicces, hogy itt tehát a Blue Jays-ben sem éreztem azt, hogy ők megnyerik ezt a meccset. Tehát ez hogyha nem is tudom, olyan volt, mint egy olasz foci meccs konkrétan, tehát hogy így az sima 0-0. És aztán ugye találtak egy szóló homert, aztán
meg
Birdie-ben az ott 2 ilyen sétákkal, meg vaddobásokkal megoldotta a 2 másik pontot. Viszont azóta meg szárnyal a támadósorunk, mert 2 győzelem következett, a második mérkőzésen 9 pontot ütöttünk, igaz, hogy kaptunk is 8-at, de hát a lényeg a győzelem. Második játékrészre már 6 pontos előnyt hoztunk össze, 6-0 volt ugye, és később is vezettünk 9-2-re, de a 7. és a 9. 3-3 pontot szerzett a Blue Jays. Végül Clay Holmes egy nagy strikeout-tal zárt el a meccset, ugye éppen a közönség kedvenc George Springer ellen. És kis érdekesség egyébként, hogy tavalyi szezonban 17-23 volt a Yankees mérlege azokon a mérkőzéseken, amikor 1 pont volt a különbség a végén a két csapat közt. Idén eddig 4-0 ezeken a meccseken, tehát úgy néz ki, hogy van tartás a csapatban, és nem adjuk le a szoros meccseket.
Hát maradjon is így. És a tegnapi szériazárút is sikerült megnyerni 8-3-ra. Lewis Hill ismét jó startot hozott, csak a séták számát kellene lefaragnia. 4 inninget meg 1 kiejtést csinált végig, kettő ütést adott föl, kettő pont jött belőle, pont jött be róla, viszont 8 strikeout mellett kiosztott 4 sétát is, ugye, ez is mutatja, hogy miért ilyen kevés az inning szám, ugye, szépen megy föl a dobás szám ezekkel a sétákkal. A bullpen viszont hozta a kötelezőt, az ütők pedig zsinórban a második meccsre is összekapták magukat, úgyhogy sima győzelem lett a széria záró vége. Giancarlo Stanton ütött egy pusztustalan grenzlemet. Ez a teljesen, mindent eltalált azon a labdán.
Hát azt a csattanást, azt beállítottam üzenetjelző hangnak konkrétan a telefonon.
Igen, a betflip is szép volt. És Anthony Volpi pedig 3 találat és 2 lopott bázissal zárt. Úgyhogy Volpi fantasztikusan indította ezt a szezont. Még azt akartam mondani a második meccs kapcsán, hogy az öröm volt, hogy Gaussmann szanaszél püföltük.
Igen.
Te is írtad a közös chatbe, de én is ilyen, hát bőven vezettünk, akkor aludtam el. Másnap reggel néztem az eredményt, mondom, hogy mi történt?
Igen. Igen, az abban nem éreztem a meccs elején azt, hogy ennyire szoros lenne majd a vége, de hát majdnem elcsókerkedtük, de szerencsére, ahogy ugye Mike Axis írta mindig a River Avenue blogon, a vén is a vén is a vén.
Igen, snatch defeat from the jaws of victory, majdnem. És ma már, ugye ezt az adást hétfőn veszük föl, ma már indul egy újabb 3 meccses hazai széria, és a Miami Marlins lesz az ellenfél, ők pont tegnap szerezték meg az első győzelmüket, ők 1-9-el állnak, viszont az a győzelem az eléggé magabiztos volt.
Impresszív volt, igen.
Igen, és bánhatjuk, hogy Donaldson nincs már a csapatnál, mert Tim Anderson a kezdő shortstop a Marlinsnál, úgyhogy lehetne folytatni ezt a kis Jackie sztorit. Aztán csütörtökön szünnap, és utána pedig utazunk Clevelandbe a hétvégén, és utána pedig egy visszavágó a Blue Jays ellen Torontóban, úgyhogy hát szóval Cleveland is jól kezdte a szezont.
Igen, ők is 7-2-vel, ugye 7-2-vel állnak és vezetik az AL Centralt jelenleg. Igen, most a White Sox ellen jönnek ráadásul, tehát nekik is egy könnyű széria lesz majd, könnyűnek tűnő széria lesz majd. Szóval itt két esélyes, hogy két nagyon jó formában lévő csapat fog összecsapni majd.
Ráadásul április Cleveland, az még hűvös esték lesznek, gondolom, vagy délutánok. Úgyhogy ez a közel jövő programja.
Igen, és nézzük meg akkor, hogy milyen híreink vannak itt a Yankees-zel kapcsolatban. Kezdjük is egy, hát számomra nagyon-nagyon fájó, de egyébként is elég rossz hírrel. Jonathan Loaiziga szezonjának annyi, elszakadt a könyökében egy ín, így 10-12 hónapig kidőlt. Orvosi javaslatra állítólag előfordulhat, hogy nem lesz szükség Tommy John műtétre, neki ez már egyébként a második lenne, hanem valamilyen, mi erre a szakszó? Ez a belső ilyen merevítés, vagy mi a fene?
Hát magyarul nem tudom, de internal brace procedure-nek mondják. Ezekkel mindig bajban vagyok, hogy lehet magyar orvosi szaknyelvre lefordítani, de igen, azt írják, hogy elvileg az a műtét, az nem jár az ínszalagnak a rekonstrukciójával, vagy a teljes rekonstrukciójával, de tényleg nem értek hozzá, de valami igen. Ilyesmi.
Hát és az is 10-12 hónap kihagyás lesz, tehát Loaizigát már csak jövőre látjuk, hogyha látjuk ilyen kézben. Nagyon sajnálom, mert ugye azt, akik hallgatnak minket, tudják, hogy az egyik kedvenc ilyen kézdobóm a bullpenből, és hát ugye neki is elég durva sérülési története, vagy sérülési történelme van.
Tavaly szezonban is elég kihagyott.
Akkor is a könyöke volt, igen. Akkor valami gyulladás volt neki, azt hiszem, lehet, hogy ennek volt már az előjele egyébként. és most is azt mondta, azt nyilatkozta, hogy tök váratlanul érte őt, mert hogy az utolsó dobásig, amikor érezte, ugye, hogy gáz van, addig tök jól érezte magát egész szezonban, és nem gondolta, hogy bármi baj lesz. Teljesen derültékből villámcsapásként érte őt is ez a szakadás állítólag.
Ha már könyök, csak most olvastam egy pár órával ezelőtt az ESPN-es fantasy felületen Jason Dominguez. Uh-huh. Azt írták ott, hogy Boone nyilatkozott róla, hogy nagyon jól érzi magát, és nagyon jól halad a felépülés, már 120 lábról így dobálgat, meg hiszem, hogy betting practice-es volt, és azt írták ott, hogy lehet, hogy április végén már minorligás rehab meccseket fog tudni játszani.
Wow, az mondjuk elég komoly lenne.
Igen, mert akkor már akár május vége fele is vissza tud térni, hogyha
minden jól megy.
Ja, és ugye róla azt mondták, hogy majd a szezon második
fele. Uh-huh. Igen. Igen, mert ugye az ütőknél, mezőnyjátékosoknál ott kevesebb szokott lenni a rehab idő, mint a dobóknál, de hát az elég extrémen hangzik így.
De hát legyen úgy. És visszajött Tommy Johnból 5 hónap alatt.
Hogy... Igen. Kezdett is egyel az a 0-11-el. Igen, viszont hát Morslakó visszatérne ilyen hamar.
Hát igen. Még azt nem tudom, hova raknánk be.
No, szerintem találna neki helyet. Addigra úgyis lesérül valaki más.
Az igaz.
Meg, ja, viszont DJ is állítólag már közeledik a visszatéréshez, meg állítólag jól érzi magát, de én is csak egy ilyen fél hírt olvastam erről, meg két nyilatkozatot, hogy minden marha jól halad állítólag.
Bum mondta?
Nem, DJ nyilatkozott.
Ja.
Viszont ugye Loaizigának meg a pótlásáról is gondoskodott hamar a csapat.
Így van. Ugyanis érkezett a bullpenbe Dennis Santana, azonnal igazolás után aktiváltunk is, és be is mutatkozott bár a csapatban. Egy sportkörben egy kis nehezítés erre a szezonra. Meglátjuk, hogy meddig húzza majd a bullpenben. Ahhoz, hogy lesz még egy pár ilyen arc, akit így beszedünk. Lásd, Jake Cousins.
Na igen, ez Sporkot, azt hiszem, tavaly itt ki se töltöttem egyébként. De itt még az lenne a vicces, hogyha nem csak az ilyen előző szezonra, vagy az éppen aktuális szezonra töltenénk ki, hanem mondjuk ilyen 10 évre visszamenőleg, hogy ott mire emlékszik az ember.
Ja.
2014-es ilyen kézből.
Travis Ishikawa.
Yeah. Ez 13 volt, nem?
13 volt?
Azt hiszem, úgy rémlik, igen.
És még egy hír, hogy minor ligás szerződéssel visszahoztuk Rugnad Odort, Yankee legend Rugnad Odor. Ugye a 31 éves belső védő a 2021-es szezon töltötte nálunk, 202-es ütőátlagot hozott, több mint 100 meccsen, viszont legalább ütött 15 homerunt. Ugye Odort ismerjük már régóta. Ez a profilja, hogy ritkán talál, nagyon ritkán talál, de akkor legalább homerun.
Igen. Meg benne egyébként azt bírtam, hogy ő így kicsit a szárnya alá vette az akkori fiatalokat, meg a dobóknak is sokat segített, meg így mindig nem tudom, hogy ez mennyire volt fontoskodás, de én szeretném azt hinni, hogy nem az volt. De ugye minden, nem tudom, egy mount visitnél is elsőként rohant oda a dobókhoz beszélni velük, meg ilyesmi, szóval mindig bátorított mindenkit ott, meg szerintem így az öltözőben neki nagyon jó hatása volt mindenkire.
Hát igen, amúgy teljesen jó arcnak tűnik, de hát ő neki az egész karrierje ez volt gyakorlatilag, hogy sok home run, relatív sok home run, viszont borzasztó ütőátlag.
És akkor ugorjunk le, ha már ő minor ligás szerződést kapott, akkor ugorjunk is le a farmra. Megkezdődött minden csapatunknak most már a szezonja, legalábbis ami a 4 fő filiálét illeti. Ugye a Scranton Wilkes-Barre Rail Riders-ről már múlt adásban beszámoltunk, hogy egy győztes szériával kezdték a szezont, ugye 2-1-re. Syracuse ellen két mérkőzésük is aztán elmaradt eső miatt, és ebből csak az egyiket pótolták egyébként, a később lesz valamikor majd a szezon során a másiknak a pótlása. De nagyon beleszaladtak a pofonba, az első négy meccsükből hármat megnyert a Syracuse Mets. Széria zárót viszont végül be tudta húzni a Scranton, így jelenleg 4-4-jel állnak. Yeah, the Electric City.
Double-ében a Somerset Patriots, akikre mindig lehet számítani, és elkezdte a szezont, és a Richmond ellen indítottak, győzelemmel kezdték ezt az idényt, aztán beleszaladtak egy óriási zakóba, 13-3-ra kaptak ki, viszont a széria záró meccsén lenullázták az ellenfelet, és 8-0-ra nyertek. Mi érdekesség, hogy Augustin Ramirez mind a három meccsen ütött homelant, úgyhogy eléggé forrón kezdte ezt a szezont. És még egy kis érdekesség, hogy a csapat a nyár folyamán két napot is szentel a Yankees edző legendájának, Joe Torre-nak. Július 23-án Torre pedig személyesen is ott lesz a stadionban, és lesz majd vele egy VIP meet and greet alkalom.
Na, arra mondjuk tényleg menni kéne, az viccen ja. Kívül, az király lehet.
Lehet vele találkozni. És augusztus 28-án pedig az első 1000 néző Joe Torre bólogatós figurát kap ajándékba. Hát akkor itt most kivegyünk áprilisba, és akkor maradunk.
Mert ja, és akkor maradunk augusztus végéig.
Ja, júniusban Strawberry, júliusban akkor Somersetben megyünk Torre-ból parolázni.
Közben elvégezzük Queensben a DJ iskolát.
Igen. Viszem a könyvet, aláíratom vele.
Ja, ennyi. Amúgy simán.
Ja, az király lenne.
High A-ben a Hudson Renegades is megkezdte a szezonját, a Bowling Green ellen nyitottak, és hát az első mérkőzésen vereséget szenvedtek, viszont utána jött két győzelem, méghozzá két magabiztos győzelem, az egyik az 14-2-es, a másik pedig egy nullázás, 3-0-ás győzelem volt, így 2-1-el állnak jelenleg.
A Low A-ben a Tampa Tarpons viszont 1-2-vel indította ezt az idényt a Fort Myers ellen. Az első meccset sikerült behúzni az idegenben játszott szériában, viszont a második és a harmadik meccset már a hazai Fort Myers nyerte meg.
Igen, hát úgy látszik, hogy a balkovesztelenítés nem tett jót a csapatnak, nem terelte őket a győztes útra.
Igen, hát mindenki eljött onnan, aki óriási volt. Az, nem is tudom, az ilyen kis podcast Hall of Fame lesz az a pár hét, pár hónap, amikor a Tarpons végig gyalázta azt a szintet. Bells, Volpi, Trevor Howell.
Igen, hát, igen, ott aztán őket nagyon gyorsan ugye föl is hívták meg. Volt, akit azt hiszem, volt, akit akkor cseréltünk el, még talán, vagy később.
Ha Auvert, igen.
Auvert, akkor ment elő a Tampából. Igen, és hát ugye... Igen, mondd csak.
Csak egy élmény volt mindig nézni az eredményeket, hogy igen, senkinek semmi esélye nem volt.
Igen, szarrá vertek mindenkit konkrétan. Igen, és hát ugye mindig, tehát folyamatosan követni fogjuk továbbra is majd a minor ligás csapatainkat is, valamint hát majd, hogyha indul ugye a dominikai nyári liga, a Dominican Summer League, meg a nem is tudom, mi szokott még lenni, a Staten Island, ugye? Ja, meg a Florida,
ja, igen.
Florida Complex League, vagy mi a fene. Szóval ott is majd mindig beszámolunk az éppen aktuális dolgokról, valamint nyilván, hogyha megint lesz majd olyan játékos, akire érdemes odafigyelni, akkor azért azokat a neveket is mind dobásban, mind pedig ütésben említeni fogjuk. Viszont akkor nézzük most az MLB híreket, amihez majd kapcsolódóan egyébként egy ilyen mini beszélgetős heti témával is, nem mondom, hogy készültünk, de ilyen on the fly majd beiktatjuk most.
Igen, és szerintem felvezetésnek is jó bedobni ehhez Steven Strasburg nevét, aki a sérülésekkel gyakorlatilag, ha kinyitjuk a dobósérüléseknél az értelmező kézi szót, tehát akkor őt lehet oda tenni. És már ez egy hosszú sztori volt, de végül bejelentette visszavonulását Strasburg. 13 év után akasztja szögre a kesztyűt, és bár hát igazából 2022 nyara óta nem lépett pályára. Megpróbált azóta visszatérni, de állandó sérülések gyötrik. Háromszoros All-Star, egyszeres World Series győztes és MVP, 2019-ben a Washington Nationals-szel nyertek, és egy Silver Slugger díj büszke tulajdonosa is. Ütésben sem volt elveszett. Egyébként ez volt a vicces azzal a Nationals-szel, hogy pont valamelyik nap követek az Instán egy Bat Boys Baseball nevű fiókot, ez a két srác, ahogy eljutottak oda, hogy ilyen pálya mellett interjúkat csinálnak játékosokkal, meg mutatgatnak így, nem tudom, ilyen All-Star event, meg ilyen Dominikában, mit tudom, hogy Canóval, meg minden. És ilyen, tudja, nem szokványos kérdéseket tesznek föl, és egy-két arccal már szerintem tök jóban vannak, hogy ott mozognak spring tréningen is, meg minden, és most tudom, kinek a Trey Turnernek a Washington Nationals-es bemutatkozásáról kérdezték, hogy emlékszik-e még a line-upra. Mondta, hogy már nem nagyon, kb. Meg volt neki, és ja, meg Max Scherzer pinch hitter volt. És így, és igazából utána gyorsan tudod a kommenteket, meg minden, és akkor még ütöttek a dobók a zenelben, és így, ja, egyébként Scherzer az egy tök jó ütő volt, és volt ilyen pinch hitterkedett amúgy. Meg ugye Baumgartner is volt így, meg is tudom még ki, de hogy dobók voltak a pinch hitterek.
Igen, hát volt egy-kettő, aki ugye nagyon jó ütőjátékos volt. Még hát még régre visszamenőleg, ugye Tom Glavine volt, aki ilyen notóriusan jó ütőnek számított. De igen, van. Volt van, ilyen.
Csifták Braden Pinder, aki nem hallott egy óriás duplát, egy reliever volt.
Nem emlékszem.
Pinder volt, azt néztem is azt a meccset. Ez lehet, hogy valami hazai volt, és csak úgy jött ki, hogy nem cseréltük el, hogy valamire díjat elvesztük, és brutál ki a falig, kivágta a duplát.
Hát meg ugye anno CC-nek voltak nagyon király edbettjei még a Milwaukee-ban.
Ja, igen. Megkettő az már... volt is, nem? Hogy CC nem fog ilyen kis végazolni, akkor nem üthet.
Igen. Meg ugye Mariano Rivera szerzett egy telebázisos sétával egy RBI-t, még Francisco Rodriguez ellen a Metsnél.
Hát ez az, amikor jó closer van veled szemben a boxban, és tudja, hogy mit fogsz csinálni.
Igen. És hát ha már jó dobó teljesítmények, még ha kicsit közvetve is, megvolt az idei első no-hitter az MLB-ben, Houston Astros dobója Ronald Blanco a Toronto Blue Jays nullázta le, ugye éppen az utáni mérkőzésen, miután mi helyben hagytuk az Astros-t, és eljöttünk 4-0-val, utána a következő mérkőzésen a Blue Jays-be leszaladt egy no-hitterbe. Blanco-nak mindössze 105 dobás kellett a teljes meccs lehozásához, és összesen 2 sétát engedett, és 7 strikeoutot osztott ki. Elég hamar megjött az első fecske így az idei szezonban.
És ebben a szériában aztán volt egy van hitter is.
Igen. Ráadásul úgy, hogy a középső meccset meg ugye 2-1-re nyerte meg a Toronto, tehát így egészen kemény széria volt ez így nekik.
Igen, egy kicsit beragadtak így ütésben, de nagyon így.
Ja, hát szerencsére ellenünk se annyira hozta, de a második meccsen ott igen, de ott pont belefért, de majd kíváncsi leszek, hogy majd idegenben, amikor megyünk nem sokára, akkor mit fognak virítani.
És hogyha már dobók, sérülések szóba jöttek, ugye, ami lázban tartja így a baseball társadalmat, én múlt héten kiderült, hogy több dobó szezonjának ideje korán vége szakadt. Többek között Shane Bieber Clevelandből, Spencer Strider az Atlantából, és Eury Pérez Miamiból, és ugye Loi Ezigát már említettük. Nagyon mindegy, hogy mindenki egész szezonra kidőlt. Mindenkinek a könnyökével van problémája, és Tommy John műtét, legalábbis Biebernél már biztos, Tommy John, talán Pereznél is azt olvastam.
Igen.
Loi Ezigánál meglátjuk, hogy ezt az internal brace-t csinálják-e. És a játékos szakszervezet felől pedig az a vád érte a ligát, hogy a dobó óra bevezetése miatt növekedett meg a Tommy John műtétekre szoruló dobók száma, ezt a liga pedig adatokkal megerősítve cáfolta, úgyhogy most megy egy ilyen kis szájkarate, ezt próbáljuk így most körbejárni röviden ebben a heti témában, hogy mi okozhatja ezt rengeteg sérülést, kinek van igaza ebben a kérdésben?
Én nem tudom, én nem gondolnám azt, hogy ez a pitching clock, ez túlságosan ludas lenne ebben, hogy ennyire gyakoriak mostanában a sérülések a dobóknál, főleg a kezdő dobókat érinti ez ugye, de azért a cserék sincsenek biztonságban egyáltalán. Én inkább azt látnám ennek az okának, hogy konkrétan rá vannak kényszerítve már egész fiatalon azok, akik dobónak állnak, hogy minél erősebben, minél gyorsabban és minél többet dobjanak. Tehát tényleg, amikor már ilyen, nem is tudom, középiskolából kijövő gyerekek ilyen 90-92 mérföldes dobásokkal operálnak gyakran, és ugye ez az egyetemen, meg a később, aztán a draft után a minor ligákban ez még csak följebb megy. Szerintem ez olyan durva terhelésnek teszi ki a dobókarjukat, amire az emberi test nincsen konkrétan felkészülve. Én inkább ezt látom. Meg hát nyilván a folyamatos munkateher, ami éri őket egészen fiatal koruktól kezdve.
Igen, mert egyébként van valahol egy ilyen old, amit pár évvel ezelőtt láttam, ahogy így vezetik, hogy évente hány Tommy John műtét, hogy igazából ezek a felháborodások akkor szoktak előfordulni, amikor egy héten belül van három játék, de darabszámba amúgy mindig sok, tehát minden évből tudunk hozni példákat, hogy kiket lassan nincsen dobó, aki nem esett át rajta, vagy kétszer átesett rajta.
Persze, mert hát ez nem egy új keletű dolog, ez nem tavaly indult ez, hogy ennyire elkezdtek lesérülni, ez még a pitchclock előtt is, ugye ez a dobóóra bevezetés előtt is egy nagyon-nagyon gyakori műtét volt, meg hát ugye nem csak konkrétan a Tommy Johnra vonatkozik szerintem ez, hanem az ilyen komolyabb sérülésekre, legyen az bármilyen dobósérülés.
Igen, egyébként én sem hiszem, hogy a dobóra, persze nyilván valamivel rövidebb a regeneráció, de most olyan eszembe jutott hiszem, hogy 2022-ben volt Tyler Glasnow, hogy megsérült, ugye ő is Tommy John műtéten esett, és akkor ő azt mondta, hogy megtiltottak, hogy ezt a spider tech-et, meg mindenféle ilyen segély ragacsot használjanak, és ő azt mondta, hogy oké, rendben, de úgy kell szorítani a labdát, hogy ne csúszson ki a kezéből, meg rendesen érezze, meg rendesen fogást legyen rajta, hogy emiatt sérült meg, mert hogy igazából ő például ugye, ilyen spider tech-et, nem is tudom mit használ, és hirtelen abba kellett hagynia, és ő erre fogta, hogy na ezért sérült, hogy igazából nem volt ideje átállni. Nyilván most ez 2022-ben volt, tehát gyermileg volt ide átállni, de annyiféle összetevője van, hogy szerintem a dobóra az maximum egy kis szelete lehet ennek. Ja. És amit megmondtál, hogy ugye már kisgyerekkorukban, meg középiskolában ilyen nagyokat dobálnak, ugye most már egy csomó példa van arra, hogy Tommy John műtét után gyakorlatilag még erősebbeket itt dobálnak.
Igen.
Oké, kihagysz másfél évet, de utána gyakorlatilag folytatod a karrieret. Szóval szerintem igazából sok edzőre ez úgy van vele, hogy jó, hát gyűkoljuk a karriát, amíg lehet, akkor lesz egy Tommy John, másfél év múlva ugyanott tartunk. Tehát igazából nem egy ilyen elrettentő dolog ez.
Szerintem... Hát megmondom ezt, hogy már tényleg, tehát már középiskolában is már van, akit meg kell műteni konkrétan. És ezek a számok, ezek egyre inkább növekednek. Tehát az, hogy ennyire rá vannak kényszerítve. És ugye erre például egy tök jó ellenpélda egyébként Nestor Cortez nálunk, aki ugye nem olyan egetverően erős dobásokkal tud operálni, viszont megvan ugye az a... Tehát tudja úgy variálni a dobásait, és annyira jól tudja dobni a többi fajta dobását, hogy nem érzi meg tulajdonképpen a hiányát egy nagyon durva fastballnak.
Én, nekem igazából az lenne a kérdésem, meg erre adatot találni, hogy ugye egyre kevesebben dobnak már 100 dobást, meg erre nagyon figyelnek a csapatoknak, de igazából a sérülések számára nem hiszem, hogy csökken ettől. Tehát, hogy korrelál a dobás számok csökkenése, meg a sérülések. Szerintem nem hiszem, hogy egyenesen arányos, mert...
Nem tartom valószínűnek. Hát én egy statisztikát írtam itt ki, vagy statisztikát, tehát egy ilyen érdekes adatot, hogy már is mondom neked. hogy a 90-es évektől, 90-es évek végétől 2021-22-höz képest, hogyha azokat a napokat számítjuk, amit a dobók a ligában összesen sérült listán töltöttek, 90-es évek végén ez 11.668 nap volt az egész ligában, 95-től 99-ig, és 2023-ban ez fölment 31.558 napra. Tehát majdnem háromszor annyi időt töltenek a dobók, vagy napot töltenek a dobók most egy év alatt sérült listán, mint annó egy fél évtizedben szinte. Ami nagyon-nagyon durva.
Hát igen. Igen, de egyébként vannak tényleg ilyen vélemények, amit te is mondtál, hogy egyes erősebben dobnak, mert ugye ami nagyon számít, az a forgási sebesség, a vagy mennyit forog spin rate, meg ugye mennyit forog egy labda egy percre leszámítva, és ugye ez gyilkolja rettenetesen a kart.
Igen, igen.
De régen nem voltak ilyen curveballok, meg ilyen sliderek, ilyen csavartak.
Igen, és tehát én nem is értettem a szakszervezetnek ezt az agymenését, hogy most ők kitalálták ezt, hogy most a 14 másodperces pitch clock az ami ennek az egésznek így az origója, mert szerintem ez totál bullshit. Nem gondolnám, hogy ez pont emiatt kezdtek el most lesérülni, mert mondom, mert nem most kezdtek el lesérülni ennyire a dolgok.
Hát az MLB játékos szakszervezet azért szereti jártatni a száját. Egy kicsit.
Na,
van a négy Major League-ből, szerintem az MLB játékos szakszervezet a legerősebb, úgymond. Meg én érzek egy kicsit olyat, hogy múltkor beszéltük ezt a Snell, Montgomery, meg Chapman, meg Bellinger, hogy későn írtak már alá, hogy sokkal nagyobb szerződésre számítottak. Az is egy kis felmordulást okozott a játékos szakszervezetnél, ott, ami ilyen alelnököt akarnak eltávolítatni, és akkor a helyére valaki más. Uh-huh. Szerintem egy kicsit ilyen kisebb forrongás van a szakszervezetemből, úgyhogy én egyébként nagyon várom már, amikor lejár ez a kollektív szerződés, hiszen 26-ban szerintem megint lesz egy rövidebb blackout. Szerintem sokszor azért ugye ebben politika is van, és szerintem ezért is hangoztatja ilyenkor a játékos szakszervezet ezeket a véleményeket, hogy ezek így megvoltak a médiában, akkor ezeket betesszük szépen a mappába, hogy amikor kell, akkor majd elővesszük. És akkor az MLB fejére olvassuk.
Igen, hát az, igen, ott ugye mindig benne van, hogy eldurvulnak a dolgok, még akár csak egy sima arbitrációs tárgyalásnál is, nem, hogy egy ilyen teljesen új ilyen őrségváltás során.
Egyébként pont az arbitrációval kapcsolatban is van most egy sztori, meg ami a játékosoknak itt kiverte a biztosítékot. Ezt gyorsan mondom, a Giants-be játszott J.D. Davis, hármas védő, és arbitrátor döntött el, hogy az ő fizetése az lesz, amit ő az ő fele határozott meg, tehát megnyerte gyakorlatilag a tárgyalást a csapatával szemben. Igen, ám, de aztán utána leigazolt a Chapman-t a Giants, J.D. Davis is hármas védő, úgyhogy kivágták, waiverre tették, és így mindenki nézett, hogy hát ő arbitráció nyert, ugye az elvileg egy pool szerződés, ugye az volt, hogy a Giants nem is kell, hogy az egész fizuját fizesse, és hogy benne van a kollektív szerződésben, hogyha te elfogadod azt, amit arbitrációban a csapatod ajánl, és mondjuk kivágnak, akkor megkapod az egészet, de hogyha elmész a döntőbíró elé, és megnyered, és utána vágnak ki, akkor már amúgy nem vagy jogosult az egész pénzre, és aztán Davis eligazolt az Athleticsbe, harmadannyi pénzért, és most mindenki így a szakszervezetben így néz, hogy így, aha, hát ez nem volt túl szép húzás. Oké, hogy ugye nyilván hozzájárultak, meg aláírták ezt a kollektív szerződést, csak ez is egy ilyen sztori így a akár emellé, hogy be lehet tenni, hogy ezek ilyen kis sztorik, de ezt a szakszervezet ezt így meg szokta jegyezni a játékosok. Úgyhogy így vissza, gyakorlatilag így kibaszott szépen a Giants. Valami 8 milliót keresett volna, vagy a körül, vagy 6,8 milliót, vagy valahogy is, viszont 2 millióért jutta rá az Athletics-be. Hiába nyertél az arbitrátor előtt, kivágott a Giants, és a kollektív szerződés meg azt mondja ki, hogy ilyenkor nem kapod meg az egészet.
Hát jó, másfél viszont a Giants-t is meg lehet érteni, tehát hogyha odahoznak helyette egy nem tudom, 10-szer olyan jó játékost, akkor nyilván őt nem fogják csak puszira megtartani.
Igen, igen, persze, hát tehát a Giants azt csinálta, ami a szerződésben, tehát semmiféle szabályt.
Igen, tehát.
Csak ugye kicsit vicces, hogyha elfogadod, amit a csapat megajánl neked, ha kidobnak, kapod, ha nem fogadod el, akkor viszont kidobnak, nem kapsz annyit, tehát hogy rá vagy így. Kicsit afelé terel, vagy fogad már el, amit a csapat ad.
Az lett volna kemény, hogyha a Giants igazolja őt vissza 2 millióért utána.
Igen. Ja. Úgyhogy ez a Tommy John dolog is. Most egy kicsit szerintem mindenre így próbál ugrani a szervezet, amiből bele lehet rúgni a igába.
Hát érdekesen alakul már most így korán is ez a liga meg a szakszervezet közötti csörte.
De ugye ez is megint olyan, ja nem, mert a dobórát azt hiszem az MLB vezette be, nem is kell a szakszervezet hozzájárulása, talán ilyen szabályváltoztatásokhoz. Akkor erre nem lehet mondani, hogy elfogadták a játékosok, rájuk lett húzva.
Na, de ettől függetlenül nem. Mondom, én nem gondolnám azt, hogy ez ennek szignifikáns jelentősége lenne ebben a sérülékenységben.
Nem, szerintem is max egy még egy szelete annak, amúgy is olyan dobásokat, olyan terhelést kapnak, ami ember feletti.
De igazából igen, tehát majd azért figyelemmel követjük, hogy mi lesz ennek a folytatása, ennek a történetnek.
És ennek a ortopéd orvosok hallgatják az adást, akkor nagyon szívesen várjuk a szakértő véleményeket.
Igen, abszolút. Meg hát természetesen ugye mindig elmondjuk, hogyha bárki szeretne hozzászólni, azt a különböző platformokon megteheti hozzászólás formájában, bárhol megtaláltok minket. És akkor a baseballal kapcsolatos részét az adásnak azt le is tudtuk szerintem mára. Egy nagyon rövid kitérőt tegyünk, hogyha múltkor már belekezdtünk, akkor folytassuk a March Madness-nek az arról szóló beszámolót. Ugye férfiaknál megvan a döntő párosítása, a Yukon és a Purdue jutott be a döntőbe. Előbbi az Alabamát verte a Final Four-ban egy nagyon jó kis meccsen 86-72-re. A fél idő egyébként elég szoros volt, ott még csak 4 ponttal vezetett a Connecticut, de aztán a második fél időben felőrölték az Alabamát. A Purdue pedig az NC State menetelésének vetett véget, 63-50-re győzték le őket, és a döntőt az pedig ugye most, ahogy vesszük fel az adást este, most hajnalban fogják majd játszani, következő adásban még majd említés szinten azért kitérünk rá, hogy mennyire nyert a Connecticut.
És a nőknél pedig le is zajlott a döntő, itt pedig a South Carolina végigvitte a tökéletes szezonját, 87-75-re legyőzte az Iowa csapatát. A Gamecocks ezzel 38-0-ás szezon tudhat maga mögött, természetesen teljesen megérdemelten lett NCAA bajnok. Igazából így az interneten, ha valaki így követgeti a March Madness-t, akkor szerintem a női torna az sokkal nagyobb hírt kapott, sokkal izgalmasabb volt, sokkal nagyobb sztorik voltak. Itt Caitlin Clark az Iowa-ból, valószínűleg az 1/1-es WNBA draftolás, meg ugye az LSU bad boya, vagy bad girl-je. Injuries, a kis actionjeivel, hát a South Carolina gyakorlatilag végig. Úgyhogy pont Ja, van az NBA meg a WNBA között is ez a, hogy minket elnyom az NBA, de szerintem Kalic szinten most nagyon sok olyan női játékos van, aki nagyon-nagyon jó, és miatt szerintem a Kalic kosárban a nők egy kicsit most nagyobb zajjal vannak, ugye a fiúknál, a lyukon dominanciája kicsit ilyen egyértelmű.
Igen, hát meglátjuk, hogy a Purdue az meg tudja állítani a Yukon hangert, mint ahogy ugye a nőknél meg az Iowa megtudta.
Ja, úgyhogy Connecticutra tippelünk, igaz?
Ja, abszolút. Abszolút. Meg nekem ők a szimpatikusabbak is. És ugye hát az előző, ugye a nőknél az a jobb, hogy kiütötte a Yukont, ez az elődöntőben egy nagyon szoros meccs volt, és ez egy elég véleményes volt a végén, egy befújt támadó fault az Iowa javára, tehát a Yukon ellen. Az volt, utána pesgett is egy kicsit a social media. De ugye ez azért volt részben jelentőség teljes, mert volt egy tök érdekes sor minta itt az elmúlt évtizedekben, 2004-ben és 2014-ben is a Yukon csapata nyerte meg egyaránt a férfi és a női bajnoki címet is, és most is ugye megvolt a lehetőségre, hogy mind a kettőt behúzzák, az nagyon, nagyon fura és fun lett volna valahogy így, hogyha most is sikerül nekik zsinórban 3 évtizeden keresztül, de így a nők azok kiestek az elődöntőben, a férfiak még ettől függetlenül behúzhatják természetesen. És a másik elődöntőben meg ott is az NC State játszott a női részről, de a South Carolina 19 ponttal megverte őket 78-59-re.
Ők a Yukonhoz akartam mondani, hogy kíváncsi vagyok, hogy jövőre milyen csapatuk lesz, mert olvastam, hogy lehet, hogy a férfiaknál, lehet, hogy mind az 5 kezdőjátékos draftolják idén, úgyhogy ott lehet, hogy új csapatot kell építeni majd.
Hát, majd 10 év múlva. 10 év múlva meg mi megnyerik majd.
Ja. Mike meg egyezheti a Duke-ra, mert azt hiszem, hogy oda ment a Cooper Flag, őt tartják most így a legjobb középsulisnak, hogy jövőre már Duke lesz, úgyhogy.
Na.
Jövő márciusban újra beszélünk majd az egyetemi.
Igen, akkor ismét szóba kerül majd az egyetemi kosárlabda. És hát akkor, hogyha más nincs, akkor köszönjük szépen a figyelmet. Ennyivel készültünk mára. A következő adást azt igyekszünk majd körülbelül egy hét múlva abszolválni majd. Ugye haladunk szépen a Yankees-zel párhuzamosan, és akkor beszámolunk majd a következő legalább 2 szériáról, hogyha minden jól megy, illetve nyilván a farm csapatoknak is a csatározásait majd nyomon követjük. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, kövessetek minket Facebookon, a New York Yankees Hungary oldalán, illetve blogjainkat, ugye Mike-ot a catch.blog.hu-n, Beta strikeout.blog.hu-n, engem pedig a yankeekháza.blogspot.com-on találtok meg, valamint a Yankees Hungary-t követhetitek Discordon is, és ott tudtok velünk csevegni, hogyha éppen erre van igény. Most egy picit azért ott is beindult az élet ugye az off-season után, hogy elkezdődött a szezon, azért most már napi szinten jönnek az üzenetek, valamint oda is ugye felteszünk minden összefoglalót, meg minden egyebet is, ami a Facebook oldalra is fölmegy. Az adást azt meghallgathatjátok ugye a Spotify Podcasters-nek az oldalán, ami még lánykori nevén ugye az Anchor.fm-re vonatkozott, de Spotin ugye megtalálhatók vagyunk csak úgy is, valamint majd valamikor később ki fog kerülni majd YouTube-ra is ez az adás, és hát ugye a Spoti az szétosztja minden elérhető felületre szinte. És nagyon szépen köszönjük még egyszer a figyelmet, hajrá Yankees!
Hajrá Yankees! Sziasztok!
Sziasztok!
And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far. And good night.